Nyilván kissé túlfeszítettek voltak az idegeim azon a délutánon, hogy azt képzeltem, ezzel meg tudnám oldani a rejtélyt. De akkor hittem benne. Végig futott a hátamon a hideg, a lábam is egészen fagyos lett, elzsibbadt, szinte megbénult. Transzba fogsz esni, mondtam. És a transzban látni fogod, és megint elkezdtem ismételni monoton hangon. Ki fog nyílni az ajtó? Ki fog nyílni az ajtó? A hideg, zsibbat érzés egyre erősebb lett, és akkor láttam, hogy lassan nyílik az ajtó. Iszonyatos volt. Se azelőtt, se azóta én még életemben ilyen iszonyatosat nem láttam. Meg voltam bénulva, dermet volt az egész testem, meg se tudtam moccanni, az életem árán se bírtam volna megmozdulni, és meg voltam rémülve, a rémület megvakított, megsüketített, megbénított. Az a lassan nyíló ajtó egy hang nélkül. Lassan, lassan, egyre szélesebbre és szélesebbre. Csöndesen bejött Bill Coleman. Ő se döbbent meg így még életében. Rémült sikollyal dobtam le magam az ágyról. Egy ugrással a szoba túlsó végében voltam. Kővé meretten állt. Rózsaszín malacképe még rózsásabbra gyúlt. Tátotta a száját meglepetésében. Hello! 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 Mondta. Mi van, nővérke? Visszahuppantam a hétköznapi valóságba. Atya Isten, a Mr. Coleman, mondtam, hogy maga, hogy megijesztett. Ne haragudjon, vigyorodott el. Akkor láttam, hogy egy kis csokor piros boglárkát tart a kezében. Nagyon szép, apró virág vadon nőtt a tel oldalában. Mrs. Leidner nagyon szerette. Elpirult, majdhogy nem pipacsvörös lett. Haszanyében semmit se lehet kapni, mondta, még virágot se. Olyan rohadt dolog, hogy nem tudtam virágot vinni a sírjára, gondoltam. Beosonok ide, teszek egy kis csokrétát abba a micsodába, ibrikbe, amiben mindig virág állt az asztalán. Csak hogy lássa, hogy nem felejtettük el. Mi? Szamárság, tudom, de... Szóval azt akarom mondani... Ez igazán nagyon rendes tőle, gondoltam. Fülig vörösödött zavarában, mint minden angol férfi, amikor valami szentimentális dolgot csinál. Nagyon kedvesnek tartottam az ötletet. Ó, ez nagyon szép gondolat, Mr. Coleman, mondtam. Fogtam a kis cserépedényt, kimentem, hoztam bele vizet, aztán beletettem a virágot. Igazán megjavult a véleménye Mr. Colemanről ezért az ötletéért. Kiderült belőle, hogy van benne szív és jó érzés. Nem kérdezte meg, hogy mitől sikítottam akkorát. Hálás is voltam érte. Ostoba dolog lett volna magyarázkodni. A jövőben tarts ki a józan ész mellett, öreg lány, mondtam magamnak, miközben megigazítottam a kézelőmet és lesimítottam a kötényemet. Ezek a spiritiszta micsodák... Nem neked valók. Nagy sebben lobbal elkezdtem csomagolni a saját holmimat, és a nap hátra levő részében elfoglaltam magamat. Lavinyi atya rémkedves volt, azt mondta, nagyon elszomorítja, hogy elmegyek. Azt mondta, az én vidámságom és józan eszem nagy segítség mindenkinek, még hogy józan ész. Hű, de örülök, hogy nem tudtam, milyen bután viselkedtem Mrs. Leidner szobájában. Ma egész nap nem láttuk Monsieur Poirot, mondta. Elmeséltem neki, hogy Poirot azt mondta, egész nap el lesz foglalva, a táviratokat küld szét. Lavigny atya fölhúzta a szemöldökét. Táviratokat? Amerikába? Gondolom, igen. Ő azt mondta, hogy világszerte, de azt hiszem, ez inkább csak a féle külföldies túlzás volt. Mindjárt el is vörösödtem. Eszembe jutott, hogy hiszen Lavigny atya is külföldi. De úgy látszik, nem sértődött meg, jókedvűen nevetett, és megkérdezte, nincs-e valami hír arról a kancsal irakiról. Mondtam, hogy nem tudom, én nem hallottam semmit. Ezután Lavigny atya újra arról kezdett kérdezősködni, hogy is volt az, amikor Mrs. Leidner és én észrevettük azt a férfit, aki lábújhegyen állva megpróbált belesni az ablakon. Nyilvánvalónak tűnik, hogy azt az embert borzasztóan érdekelte Mrs. Leidner, mondta elgondolkodva. Azóta eszembe jutott, nem lehetette esetleg egy európai, aki irakinak álcázta magát. Ez új gondolat volt számomra, gondosan megfontoltam. Addig magától értetődően benszülöttnek tartottam, de hát persze, ha az ember utána gondol, tulajdonképpen csak a ruhája szabásából meg a sárgás bőréből indultam ki. Lavigny atya kijelentette, az a szándéka, hogy kimegy és megkeresi azt a helyet, ahol Mrs. Leidner meg én azt az embert leselkedni láttuk. Sose lehet tudni, hát ha elejtett valamit. A detektív regényekben a bűnöző mindig elejt valamit. Én azt hiszem, az igazi bűnözők az életben sokkal óvatosabbak. Összeszedtem néhány pár megstoppolt zoknit, bevittem a nappaliba, és letettem az asztalra. Mikor a férfiak megjönnek, majd Kiki kiválogatja magáét. Aztán, mivel már nem igen volt dolgom, fölmentem a tetőre. Miss Johnson odafönn állt, de nem hallotta, hogy jövök, csak akkor vett észre, amikor már ott álltam előtte. De akkor én már régen láttam, hogy valami nagy baj van. A tető kellős közepén állt. Maga elé merett, és valami iszonyatos kifejezés ült az arcán. Mint aki látott valamit, amit egyszerűen képtelen elhinni. Teljesen megdöbbentett. Ne felejtsék el, láttam én már őt felindultnak, akkor este, de ez most egészen más volt. Mi baj van, drágám? Siettem oda hozzá. Felén fordította a fejét, és rám nézett. De úgy, mintha nem is látna. Mi történt? Makacskodtam. Erre fura grimaszt vágott, mint aki nyelni próbál, de száraz a torka. Csak láttam valamit, mondta rekedten. Mit látott? Mondja el nekem, mi lehetett az? Úgy néz, mint aki kísértetet látott. Erőlködve próbálta összeszedni magát, de még akkor is elég rémesen nézett ki. A hangja is egészen rekett volt, amikor megszólalt. Láttam, hogyan jöhet be valaki kívülről. Soha még csak nem is sejtené senki. Követtem a tekintetét, de nem láttam semmit. Mr. Reiter a fotós szoba ajtajában állt. Lavigny atya pedig éppen átvágott az udvaron, de nem volt semmi más látnivaló. Értetlenül fordultam vissza. Szememben nézett, és valami egészen különös volt a tekintetében. No, igazán, mondtam, nem értem, mire gondol. Nem magyarázná meg? De ő csak a fejét rázta. Most nem. Majd később. Látnunk kellett volna. Oh. Látnunk kellett volna. De hát miért nem mondja el? De csak a fejét rázta. Előbb át kell gondolnom. Elment mellettem, és lebotorkált a lépcsőn. Nem mentem utána, hiszen nyilvánvalóan nem vágyott a társaságomra. Leültem a párkányra, és megpróbáltam kispekulálni a dolgot, de nem jutottam semmire. Az udvarra egyetlen bejárat vezetett, a nagy, boltíves kapuhaj. Láttam a vízhordó fiút, közvetlenül a kapu előtt beszélgetett az indiai szakáccsal. Senki úgy el nem mehetett mellettük, senki úgy be nem jöhetett, hogy ne látták volna. Értetlenül csóváltam a fejemet. Aztán lementem. 24. fejezet. A gyilkosság szokássá válik. Aznap este mindnyájan korán lefeküdtünk. Vacsoránál Miss Johnson is ott volt, és többé-kevésbé úgy viselkedett, mint máskor. Valahogy kábult volt azonban a tekintete. És egyszer vagy kétszer az is előfordult, hogy mintha nem értette volna, amit mondtak neki. Valahogy nem volt túlságosan kellemes a vacsora. Gondolom, azt mondják majd, hogy ez elég természetes abban a házban, ahol aznap temetés volt, de én tudom, hogy mire gondolok. Az utóbbi időben minden étkezésünk csöndes és sietős volt, de valamennyien éreztük, hogy összetartozunk. Részvétet éreztünk dr. Leidner iránt a gyászában, és ezt az az érzés kísérte, hogy mindnyájan egy cipőben járunk. De ez az este engem az első ottani étkezésemre emlékeztetett, amikor Mrs. Mercado szüntelenül figyelt, és az a különös érzés volt a levegőben, mintha bármely pillanatban kirobbanhatna valami. Ugyanezt éreztem akkor is, csak még sokkal erősebben, amikor Poirot leült az asztalfőre, és körülültük az ebédlőasztalt. Ezen az estén különösen erős volt ez az érzés. Mindenki ideges volt. Feszült. Mindenki tűkönült. Biztos vagyok benne, hogy ha lejtek valamit, valaki felsikoltott volna. Amint mondom, utána gyorsan szétoszlottunk. Én úgy szólván tüstént lefeküdtem. Az utolsó dolog, amit elalvás előtt még hallottam, az volt, hogy Mrs. Mercado az ajtóm előtt jó éjszakát kívánt Miss Johnsonnak. Azonnal elaludtam. Kifárasztott a csomagolás, de még inkább a Mrs. Leidner szobájában szerzett ostoba élményem. Órákon át mélyen, álomtalanul aludtam. Amikor felébredtem, azzal az érzéssel riadtam fel, hogy a katasztrófa a levegőben lóg. Valami hangra ébredtem. Felültem az ágyban, hallgatóztam, és újra hallottam. Valami szörnyű, gyötrő, fulladozó nyöszörgés volt. Gyertyát gyújtottam, és egy szempillantás alatt kiugrottam az ágyból. Felkaptam a zseblámpámat is, ha netán a gyertya kialudna. Kiléptem az ajtón, és odakint tovább hallgatóztam. Tudtam, hogy a hang nem jöhetett messziről. Újra felhangzott. Az enyémmel közvetlenül szomszédos szobából... Miss Johnson szobájából jött. Berohantam. Miss Johnson az ágyában feküdt. Egész testét görcsbe rántotta a fájdalom. Amikor letettem a gyertyát és fölébe hajoltam, mozgott az ajka, beszélni próbál, de csak szörnyű, rekett suttogás jött ki belőle. Láttam, hogy a szája sarkában meg az állán szürkés fehér a bőr. Kimarta valami. Elfordította rólam a tekintetét, és a földön fekvő pohár felé nézett. A pohár nyilván kiesett a kezéből. Ahová esett, ott élénk piros folt égtelenkedett a szőnyegen. Felkaptam, beledugtam az ujjamat, de éles kiáltással vissza is húztam. Utána belülről is megvizsgáltam szegény Miss Johnson száját. A legcsekélyebb kétségem sem volt, hogy miről van szó. Valahogyan... Szándékosan vagy véletlenül maró savat ivott. Okszálsavra vagy sósavra gyanakodtam. Kirohantam, és beszóltam dr. Leidnernek. Ő felköltötte a többieket, és mindnyájan megpróbáltunk segíteni, amit csak tudtunk, de egész idő alatt az a szörnyű érzésem volt, hogy hiába. Megpróbálkoztunk erős szódabikarbóna oldattal, és utána olívaolajjal. Hogy enyhítsem a fájdalmát, morfinszulfát injekciót adtam neki. David Emmott bement Hassanyébe, dr. Reilly-ért, de már későn érkeztek. Nem akarok kitérni a részletekre. Bebizonyosodott, hogy Miss Johnson tömény sósav oldat mérgezte meg. Ennél nem sok gyötrelmesebb halál van. Amikor fülébe hajoltam, hogy beadjam neki a morfiumot, kísérteties erőfeszítésre mondani próbált valamit, de csak iszonyatos, elfúló suttogás jött ki a torkán. Az ablak, mondta. Nővér, az ablak. De ez volt minden. Nem bírta folytatni. Elvesztette az eszméletét. Azt az éjszakát sose fogom elfelejteni. Megjött dr. Reilly, megjött Maitland kapitány, és végül hajnalban Hercule Poirot. Ő volt az, aki aztán gyöngéden karomfogott, betuszkolt az ebédlőbe, leültetett, és megitatott velem egy csésze jó, erős teját. No, mon enfant, mondta. Ugye most már jobb egy kicsit. Maga nagyon ki van merülve. Erre kitört belőlem a sírás. Olyan szörnyű, zokogtam. Olyan volt, mint egy lidérces álom. Az a szörnyű kínlódás. És a szeme. Ó, Monsieur Poirot. A szeme. Megveregette a vállamat. Nő se lehetett volna kedvesebb. Igen, igen. De ne gondoljon rá. Maga megtette, amit csak tudott. Marósabb volt. Roncsolt. Tömény sósav oldat volt. Amit a cserepek tisztításához használnak. Igen. Miss Johnson valószínűleg nem volt még teljesen ébren, amikor megitta. Mármint, ha csak nem szándékosan csinálta. Ó, Monsieur Poirot, ez szörnyű gondolat. Végül is nem lehetetlen. Magának mi a véleménye? Egy pillanatig gondolkoztam, csak aztán határozottan megráztam a fejemet. Én nem hiszem. Nem. Egy pillanatig sem hiszem el. Haboztam, aztán kibögtem. Azt hiszem, tegnap délután rájött valamire. Mit mond? Hogy rájött valamire? Elismételtem neki azt a furcsa délutáni beszélgetésünket. Poirot halkan füttyentett egyet. La pauvre femme, szegény nő, mondta. Azt mondta, át akarja gondolni? Mi? Ezzel írta alá a halálos ítéletét, hiszen bárcsak kimondta volna, akkor, tüstént. Mondja el még egyszer pontosan az ő szavaival. Elismételtem, amit Miss Johnson mondott. Látta, hogy hogyan jöhet be valaki kintről, anélkül, hogy bárki tudna róla? Jöjjön, masször, menjünk fel a tetőre, és mutassa meg nekem, hol állt Miss Johnson. Fölmentünk a tetőre, és pontosan megmutattam Poirotnak, hogy hol állt. Így állt? Kérdezte Poirot. No, most mit látok? Látom az udvar felét, és a kapu bejáratot, és a rajzterem, a fotós szoba, és a laboratórium ajtaját. Volt valaki az udvaron? Lavinyi atya éppen a kapu felé ment, Mr. Reiter pedig a fotós szoba ajtajában állt. Én nem látom, hogy jöhetett be kívülről valaki, hogy maguk közül senki ne tudjon róla. De ő látta. Végül aztán felcsóválva feladta a töprengést. Sacré!
finom pöncs ilyen? Va! A kutya teremtését. Ugyan mit láthatott?
Éppen felkelt a nap. Az egész keleti égbolt rózsaszín, narancs és halovány gyöngy szürke színben úszott. Milyen gyönyörű nap kelte, mondta Poirot szeliden. A folyó tőlünk balra kanyargott, a tel körvonalai aranyszínbe rajzolódtak ki. Délfelé virágzó gyümölcsfák és békés szántóföldek. A távolban halk síri hangon nyikorgott a vízkerék. Északra Hassanje karcsú minaretjei és tündéri fehér tornyai magasodtak. Hihetetlenül gyönyörű volt. Aztán egészen közelről hallottam Poirot hosszú, mély sóhaját.
Hogy én micsoda bolond voltam, mormolta, mikor az igazság olyan világos.
25. fejezet. Öngyilkosság vagy gyilkosság? Nem volt idő megkérdezni Poirottól, mire gondolt, mert Maitland kapitány fölkiabált hozzánk, és kérte, hogy menjünk le. Sietve lementünk a lépcsőn. Ide figyeljen, Poirot, mondta Maitland kapitány. Újabb komplikáció. Az a barát, vagy micsoda, eltűnt.
Lavigny atya?
Igen. Eddig senki sem vette észre. Aztán valakinek lassan derengeni kezdett, hogy ő a társaság egyetlen tagja, aki nem került elő. És bement a szobájába, nem aludt az ágyában, és se híre, se pora. Az egész olyan volt, mint egy rossz álom. Először Miss Johnson halála, most meg Lavigny atya eltűnése. Hívták a szolgákat, és kikérdezték őket, de semmi fény nem derült a rejtélyre. Utoljára este 8 óra körül látták. Akkor azt mondta, lefekvés előtt elmegy egy kicsit sétálni. Senki sem látta visszajönni. A nagykaput 9 órakor bezárták, és föltették rá a keresztvasakat, mint rendesen. Arra azonban senki sem emlékezett, hogy kiszedte le a kapuról a keresztvasat. Mindkét házi szolga kölcsönösen azt hitte, hogy biztosan a másik. Visszatérte egyáltalán előző este Lavigny atya? Lehet, hogy előző sétája során felfedezett valami gyanúsat, később újra kiment, utána nézni, és ő lett a harmadik áldozat? Bejött dr. Reilly, mögötte Mr. Mercado. Maitland kapitány sarkon fordult. Hello, Reilly, talált valamit? Igen. A méreg az itteni laboratóriumból származik. Éppen most ellenőriztük a készletet Mercadóval. Sósav. A laboratóriumból.
A laboratóriumból? Mi? Zár alatt tartották?
Mr. Mercado a fejét rázta. A keze remegett, az arca rángatódzott. Valóságos emberroncsnak látszott. Nem volt szokás, dadogta. Tudja, mostanában folyton használjuk. Én soha senki nem is álmodott róla. Éjszakára bezárják a helyiséget? Igen, minden szobát. A kulcsok bennlógnak a nappaliban. Szóval, ha valakinek kulcsa van, mindenhez hozzáférhet.
Igen.
Sima, közönséges kulcs?
Igen.
Semmi sem mutat arra, hogy Miss Johnson esetleg maga vitte el a savat a laboratóriumból?
Szó sincs róla.
Mondtam hangosan és határozottan. Figyelmeztető szorítást éreztem a karomon. Poirot közvetlenül mögöttem állt. És akkor valami pokoli dolog történt. Önmagában nem volt kísérteties, csak attól lett olyan rémes, hogy annyira nem illett a helyzethez. Behajtott az udvarra egy kocsi, és kiugrott belőle egy kis ember. Trópusi sisakot és kurta viharkabátot viselt. Egyenesen odament dr. Leidnerhez, aki dr. Reilly mellett állt, és melegen megrázta a kezét. Voilà, mon cher, kiáltotta. Örülök, hogy látom. Szombat délután erre jártam útban Fujimába az olaszokhoz. Kimentem az ásatásra, de nem volt ott egy szál európai se. Arabul meg sajnos nem tudok. Nem volt időm feljönni. Ma reggel 5-kor elindultam Fujimából. 2 órám van, addig magával lehetek. Aztán utolérem a kocsi oszlopot. Bien. Hogy megy? Milyen a szezon? Pokoli volt. Ez a vidám hang, ez a természetes modora, kellemes, normális, hétköznapi világ levegője, amelytől mi olyan messzire szakadtunk. Egyszerűen csak betoppant, nem tudott semmiről, és nem vett észre semmit. Teli volt vidámsággal és jókedéllyel. Nem csoda, ha dr. Leibner artikulátlanul felhördült, és némán, könyörögve nézett dr. Reillyre. A doktor a helyzet magaslatán állt. Félrevonta a kis embert, egy Veri nevű francia régész volt, aki, mint később hallottam, a görög szigeteken ásott, és elmagyarázta neki, mi történt. Veri meg volt döbbenve. Az utolsó néhány napot egy olasz ásatáson töltötte, távol a civilizációtól, és nem hallott semmit. Dőlt belőle a részvétnyilvánítás, meg a mentegetőzés. Végül aztán odament dr. Leibnerhez, és melegen 2 kézzel szorongatni kezdte a kezét. Micsoda tragédia! Atya Isten, micsoda tragédia! Nem találok rá szavakat. Mon pauvre kollég, szegény kollégám! A kis ember végső, meddő erőfeszítést tett, hogy kifejezze az érzéseit. Fejcsóválva beült a kocsijába, és elhajtott. Ahogy mondtam, a tragédiának ez a rövid, komikus közjátéka szörnyűbbnek tűnt, mint mindaz, ami történt. Most pedig reggelizünk, mondta dr. Reilly határozottan. Igenis, ragaszkodom hozzá. Jöjjön, Leibner, ennie kell. Szegény dr. Leibner teljesen oda volt. Velünk jött az ebédlőbe, ahol felszolgálták az igencsak gyászos reggelit. A forró kávé meg a tükörtojás azért, azt hiszem, minnyájunknak jót tett, bár senkinek nem volt kedve enni. Dr. Leibner ivott egy kis kávét, aztán csak ült, és a kenyeret morzsolgatta. Az arca szürke volt, elnyűtt a fájdalomtól és a megdöbbenéstől. Reggeli után Maitland kapitány munkához látott. Elmeséltem, hogy ébredtem föl, mert meghallottam azt a furcsa hangot, s hogy aztán bementem is Johnson szobájába. Azt mondja, egy pohár volt a földön? Igen, biztosan elejtette, miután ivott belőle. Eltört? Nem. A szőnyegre esett. Mellesleg attól tartok, a saf tönkretette a szőnyeget. Fölvettem a poharat, és visszatettem az asztalra. Örülök, hogy ezt elmondta. Csak 2 féle új lenyomat van rajta, és az egyik kétségkívül is Johnsoné, a másik akkor biztosan a magáé. Egy pillanatig hallgatott, aztán rám szólt. Kérem, folytassa! Gondosan leírtam, mit csináltam, milyen módszerekkel próbálkoztam, és közben aggódva néztem dr. Reillyre, hogy helyesli-e. Bólintott. Maga mindent megpróbált, ami esetleg egyáltalán használhatott, mondta. És bár ebben elég biztos voltam, mégis megkönnyebbülés jelentett az elismerése. Tudta, hogy pontosan mit ivott? Nem, de azt persze láttam, hogy valami maró savat. Mi a véleménye, nővér, kérdezte Maitland kapitány nagyon komolyan. Lehet, hogy Miss Johnson szándékosan itta meg? Ó, nem! Kiáltottam fel. Soha eszembe se jutna ilyesmi. Nem tudom, miért voltam ebben ilyen biztos. Azt hiszem, részben Monsieur Poirot célzásai miatt. Mélyen belém rögződött az a mondása, hogy a gyilkosság szokássá válik. És azután az ember nem egykönnyen hiszi el, hogy valaki az öngyilkosság ilyen iszonyatosan fájdalmas módját választja. Ezt meg is mondtam, és Maitland kapitány elgondolkodva bólogatott rá. Azzal egyetértek, hogy ez nem az a módszer, amit az ember választana, mondta. De ha valaki nagy lelki felindulásban van, és ehhez a méreghez könnyen hozzáférhet, akkor esetleg beveszi. És Miss Johnson nagy lelki felindulásban volt? Kérdeztem kételkedve. Mrs. Mercado szerint igen. Azt mondja, Miss Johnson tegnap este a vacsoránál teljesen ki volt kelve önmagából. Alig válaszolt, ha szóltak hozzá. Mrs. Mercado egészen bizonyos benne, hogy Miss Johnson borzasztóan el volt valami miatt keseredve, és hogy már biztosan eszébe jutott, hogy végezzen magával. Hát én ebben egy pillanatig sem hiszek, mondtam ki kereken. Mrs. Mercado? Na hát, gonosz, alattomos kis macska. Akkor maga mire gondol? Szerintem meggyilkolták. Megint nem köntől falasztam. Élesen ropogott a következő kérdése. Szinte a rendőrőrszobán éreztem magam. És miért? Számomra ez tűnik messze a legvalószínűbb megoldásnak. Ez csak a maga magánvéleménye. Nem volt rá semmi ok, amiért meggyilkolják. Bocsásson meg, mondtam, de volt. Rájött valamire. Rájött valamire? Mire jött rá? Szóról szóra elismételtem a tetőn folytatott beszélgetésünket. És nem volt hajlandó megmondani, mire jött rá? Nem. Azt mondta, időre van szüksége, át akarja gondolni. De nagyon izgatott volt miatta? Igen. A módszer, amivel kívülről be lehet jutni, töprengett összeráncolt homlokkal Maitland kapitány. Fogalma sincs róla, hogy mire célzott. Halvány fogalmam sincs. Törtem és törtem rajta a fejemet, de nem jutottam semmire. Maga mit gondol, Monsieur Poirot? Kérdezte Maitland kapitány. Szerintem rátaláltunk egy lehetséges indítókra, mondta Poirot. Mármint gyilkossághoz? Gyilkossághoz. Maitland kapitány fintorgott. Semmit sem tudott mondani, mielőtt meghalt. Csak két szót sikerült kinyögnie. Mit? Az ablak. Az ablak, ismételte meg Maitland kapitány. Maga értette, hogy mit akar mondani? Megráztam a fejemet. Hány ablak van a hálószobájában? Csak egy. És az udvarra nyílik? Igen. Nyitva volt, vagy csukva? Úgy emlékszem, nyitva. Vagy talán maga nyitotta ki? Nem. Egész idő alatt nyitva volt. Eszembe is jutott. Elhallgattam. Folytassa, nővér! Természetesen megvizsgáltam az ablakot, de semmi szokatlant nem láttam. Az jutott eszembe, hogy talán az ablakon át cserélte ki valaki a poharát. Hogy elcserélték a poharát? Igen. Tudja, Miss Johnson lefekvéskor mindig vitt magával egy pohár vizet. Azt hiszem, ezzel a pohárral csináltak valamit. Egy pohár savat tettek a helyére. Maga mit szól ehhez, Reilly? Ha gyilkosságról van szó, akkor valószínűleg így történt, mondta dr. Reilly habozás nélkül. Nincs az a normális, átlagos, megfigyelő képességű ember, aki összetévesztene egy pohár savat egy pohár vízzel és lehajtaná, ha éber érzékei birtokában van. De ha valaki hozzászokott, hogy éjszaka megiszik egy pohár vizet, azzal bizony könnyen előfordulhat, hogy kinyújtja a karját, a szokott helyén megtalálja a poharat, és mire észrevenné, hogy mi történt, félálmában már végzetes mennyiséget hajtott föl belőle. Maitland kapitány ezen egy kicsit elgondolkodott. Vissza kell mennem megnézni azt az ablakot. Milyen messzi van az ágy fejétől? Gondolkodtam. Ha valaki nagyot nyújtózik, éppen elérheti az ágy fejénél álló kis asztalt. Azt az asztalt, amelyiken a vizes pohár állt? Igen. Az ajtó be volt zárva? Nem. Szóval akárki volt is, arra is bemehetett, és kicserélhette a poharakat? Ó, igen. Az kockázatosabb lett volna, mondta dr. Riley. Lépések zajára gyakran egészen mélyen alvó emberek is fölébrednek. Ha az asztalt az ablakból el lehet érni, az lett volna a legbiztonságosabb. Én nem csak a pohárra gondolok, mondta Maitland kapitány szórakozottan. Aztán összeszedte magát, és újra hozzám fordult. Tehát magának az a véleménye, hogy amikor szegény hölgy érezte, hogy haldoklik, tudatni akarta magával, hogy valaki a nyitott ablakon át kicserélte a vizet savra? De hát ennél sokkal fontosabb lett volna az illető neve, nem? Lehet, hogy nem tudta a nevét, mutattam rá. Vagy még célszerűbb lett volna, ha arra tesz valami célzást, hogy mi volt az, amit előző nap felfedezett. Maitland, ha az ember haldoklik, nem mindig őrzi meg az arányérzékét, mondta dr. Riley. Valószínűleg egy bizonyos tény tölti be az agyát. Lehet, hogy abban a percben rögeszmeszerűen az foglalkoztatta, mint legfontosabb tény, hogy a gyilkos kéz benyúlt az ablakon. Talán fontosnak tartotta, hogy az emberek ezt tudják. Véleményem szerint nem is tévedett. Ez valóban fontos. Valószínűleg arra a következtetése jutott, hogy öngyilkosságnak fogják tartani. Ha tudott volna beszélni, valószínűleg azt mondja, nem öngyilkosság volt, nem magamtól vettem be, valaki más tette az ágyam mellé az ablakon keresztül. Maitland kapitány egy-két percig nem válaszolt, csak némán dobolt az ujjaival. Aztán kijelentette. Hát, az biztos, hogy kétféleképpen lehet értelmezni. Vagy öngyilkosság, vagy gyilkosság. Maga szerint melyik, dr. Leidner? Dr. Leidner néhány pillanatig hallgatott, aztán csöndesen, de határozottan válaszolt. Gyilkosság. Anne Johnson nem az a nő volt, aki öngyilkosságot követ el. Nem, ismert el Maitland kapitány. Normális körülmények között nem. De lehetnek olyan körülmények, amikor ez a természetes. Mint például? Maitland kapitány lehajolt és felvette egy kis batyut. Már előzőleg észrevettem, amikor letette a széke mellé. Némi erőlködéssel föllódította az asztalra. Van itt valami, amiről egyikük se tud, mondta. Miss Johnson ágya alatt találtuk. Bogozgatta a bugyor csomóját, aztán szétnyitotta, és előbukkant egy nagy, súlyos örlőkő. Önmagában ebben semmi sem lett volna, az ásatás során már vagy egy tucat ilyet találtak. Ez a példány azzal bilincselte le a figyelmünket, hogy nagy, sötét folt égtelenkedett rajta, és még valami, mintha haj lett volna. Ez a maga dolga lesz, Riley, mondta Maitland kapitány. De azt mondom, nem sok kétség fér hozzá, hogy ez volt az az eszköz, amellyel Mrs. Leidnert megölték. Huszonhatodik fejezet. Én leszek a következő. Hát ez elég szörnyű volt. Dr. Leidner, mintha tüstént el akart volna ájulni. Nekem is felkavarodott kicsit a gyomrom. Dr. Riley nagy szakmai érdeklődéssel kezdte vizsgálgatni az őrlőkövet. Gondolom, semmi új lenyomat, vetette oda. Semmi. Dr. Riley elővette a csipeszét, és óvatosan piszkálgatni kezdte a követ. Egy kis emberi szövet darabka, és haj. Világos, szőke haj. Ez persze nem hivatalos vélemény. Természetesen el kell végeznem a megfelelő vizsgálatokat, vércsoport, stb., de sok kétségem nincsen. Miss Johnson ágya alatt találták? Aha. Szóval így állunk. Ő követte el a gyilkosságot, aztán Isten nyugosztalja, mardosni kezdte a lelkiismeret, és végzett magával. Hát, ez is egy elmélet,
egész szép elmélet.
Dr. Leidner csak rázta a fejét tehetetlenül.
Nem, en nem. En nem.